Kedves hallgatóink, a jelen alkalommal nem egy holt közgazdász élő gondolatait szeretném elsősorban megismertetni önökkel, hanem egy élő közgazdász nagyon is eleven és fontos gondolatait, amelyek azonban valóban támaszkodnak néhány, mondjuk így holt előd nagy gondolataira. Robert Reichről van szó, aki közgazdász, professzor, jogász és politikai kommentátor volt, így jellemzi őt az internet. Nagyon jelentős gondolkodó, ma is még élő eleven, 2022-ben, akinek az amerikai közéletre, és hát azt mondhatjuk tulajdonképpen, a világ gondolkodóira gyakorolt befolyása igen komoly. A Time magazin 2008-ban a 110 legnagyobb kormánytagja közé sorolta Amerikában. A Wall Street Journal ugyanebben az évben a 6. helyre tette a legbefolyásosabb gazdasági gondolkodók rangsorában. Számos könyvet publikált, mai napig talán 18-at, amelyet 22 nyelvre fordítottak le. Nézzük meg először ennek a közgazdász professzornak, közgazdász gondolkodónak az életét. Általános iskolába New Yorkba járt, ahol kiválósági ösztöndíjat kapott. Meg kell mondani, hogy a családja nagyon szegény volt, és nem nagyon tudta támogatni, mégis rendkívül jó tanuló volt. Így aztán a kiválósági ösztöndíjnak köszönhetően a Dartmouth College-ba tanulhatott, ahol summa cum laude minősítéssel végzett. Itt olyan iskolatársai voltak, mint például Hillary Rodham, ez így nem mondana nekünk semmit, ugye? De az már igen, hogy ő volt, illetve ő lett a későbbi Hillary Clinton. Reich az iskola elvégzésekor úgynevezett Rhodes ösztöndíjat kapott, amellyel Oxfordba mehetett filozófiát, politikát és gazdaságtant tanulni. Nos, itt is érdekes osztálytársa volt, nem más, évfolyamtársa, mint Bill Clinton. Nem is csoda ezek szerint, hogy a későbbiekben demokrata párti politikusok kormányzata idején vezető pozíciókba került. Életében végig a demokrata politikai vonalat támogatta, erősen liberális nézetei voltak, például az abortusz, az egyneműek házassága tekintetében is. Ez mondjuk önmagában számukra, a konzervatívabb gondolkodású emberek számára nem lenne túlzottan vonzó, de az az igazság, hogy minden más szempontból egyértelműen a szegények és az elesettek pártján állt, és minden módon igyekezett segíteni őket abban, hogy ebből a helyzetükből felemelkedjenek. Ezt viszont azt hiszem mindnyájan támogathatjuk. Clinton első kormányában munkaügyi miniszter lett. Ez az idő alatt elérte, hogy bevezessék a betegszabadság és az anyasági szabadság intézményét az USA-ban is. Ez alatt az idő alatt sikeresen küzdött a minimálbér emelésért is. Emellett gyakran érvelt úgy, hogy a munkaerőt fel kell készíteni a modern kor, adott esetben a digitális kor kihívásaira. Abban az időben a vállalatok elég sok állami támogatást kaptak, és ezt ő helytelenítette, liberális nézeteinek megfelelően, azt mondta, hogy ez nem más, mint a corporate welfare. Ez a kifejezés azt jelenti, a welfare az olyan jólétet jelent, a corporate meg társaságot, tehát a társaságok jólétét jelenti. Szerinte nem erre kellene törekednie a kormányzatnak, hanem pontosan arra, hogy a társaságok jövedelmének, profitjának megadóztatásából rendelkezzen olyan összeggel, amellyel megfelelő képzést nyújthat mindenki számára, hogy versenyképes legyen a mai idők szellemének megfelelően. Tehát ez volt az ő tevékenysége, ebben szépen folytatta azt a hagyományt, amelyet a Roosevelt időszak egy másik munkaügyi minisztere pontosabban államtitkára követett, a szentté avatott episzkopális egyházbeli személy, aki a társadalombiztosítást végül is létrehozta Amerikában. Tehát munkaügyi vonalon egyértelműen a szegények és az elesettek mellett állt. Clinton második turnusában már nem vállalt kabinettagságot. Ekkor hát azt az ideológiát mondta, hogy a gyermekei mellett kell lenni, mert túl kevés időt tudott velük tölteni. Hát gondolom, ez is egy szempont volt a sok közül. Minden esetre megírta tapasztalatait kormányhivatalnokságának éveiről. Nem jelenti azt, hogy kormánytagságot nem vállalva ne akart volna a politikában továbbra is részt venni. Indult demokrata színekben a lakóhelyén, a helyi választásokon, és meg kell mondani, hogy csak kicsivel maradt alul a győztes, a demokrata konvenció győztese előtt, pedig kampányának nem volt más támogatója, mint csupán a saját egyetemi hallgatói. Hát hol is tanított ebben az időszakban? Az úgynevezett Brandeis Egyetemen, annak is a Heller Intézetében. A Heller Intézetet egy hölgy alapította, és hát igazából a fejlődés tannak a szociálpolitikai vonatkozásaival foglalkozott. Éppen ezért az intézményben ez a Heller Intézet ma is a Világbanknak az egyik kijelölt intézménye, ahol a gazdasági fejlődés tanulmányozó ösztöndíj programban résztvevő nemzetközi hallgatók tanulhatnak. És én megnéztem a honlapját, valóban ott szerepel büszkén, hogy az egyik jelentős tanára Robert Reich volt. Nos, hogy milyen mértékben nemzetközi jelentőségű volt az Amerikában kifejtett tevékenysége, azt hiszem, arra elegendő bizonyíték lesz az, hogy megkapta 2003-ban a Václav Havel által alapított nemzetközi díjat. Ezt írják, hogy Vize 97. Havel és felesége alapították, és úgy fogalmaztak, azt kívánták, hogy olyan személyeknek ítéljék oda, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudomány az általános kultúra részeként legyen művelve, és a megjutalmazott kiemelt személy ne szokványos módon foglalkozzon a lét, a tudás és az emberi egzisztencia alapvető kérdéseivel. Kicsit mosolyogni kell nekünk arra, hogy az egyébként határozottan és elkötelezetten zsidó származású kitüntetett, a prágai Szent Adalbert stilizált püspöki botját kapta meg. De hát szerencsére nem elsősorban a vallási szempontok domináltak, azok is benne voltak, de nyilván a cseh államelnök mindenáron egy nagy prágai személyiséget akart keresni magának, arra, hogy jól szimbolizálja a díj prágai eredetét. De az igaz, hogy rászolgált Robert Reich erre a díjra, mert valóban részben nagyon sok szakmai könyvet írt, ezeknek egy része kifejezetten ismeretterjesztő célú volt, sokat publikált különböző újságokban, előadásokat tartott a televízióban, és a médiának mindenképpen nagyon fontos szereplője volt, és tulajdonképpen mai napig is az. 2006-ban átment a Berkeley Egyetemre, annak is van egy intézete, Goldman School of Public Policy. Ez az intézmény is az USA egyik vezető műhelye, ahol korunk égető problémáival, annak kutatásával és oktatásával foglalkoznak. 2009-ben, figyelve a foglalkoztatási statisztikai adatait, rámutatott, hogy a gazdaság súlyos válságban van, hát nekünk ugye, akik a pénzügyekkel már elég sokat foglalkoztunk itt az előadásban is, én személyesen az életemben különösen, hát nem éppen meglepő megállapítás. Minden esetre ő is időben és gyorsan felhívta a figyelmet a válság súlyosságára. Mind a mai napig, ahogy említettem, szívügyének tekinti az emberek felvilágosítását, képzését a különböző média lehetőségeken, csatornákon keresztül. Készített két dokumentumfilmet is, volt egy barátja, egy producer, Jacob Kornblut, akivel 2013-ban és 2017-ben is készített egy-egy filmet. Az első filmben a nagy jövedelem aránytalanságokat mutatta be, és hát ez is volt tulajdonképpen a filmjének a címe, hogy igazságtalanság mindenki számára. De a másodikban pedig annak a káros hatását, hogy eltörölték a társaságok kormánypénzkorlátját. Erről már korábban is említést tettem valamely előadásomba, emlékezetem szerint, ugyanis fontosnak tartom tényleg, hogy a 19. század elején volt olyan federális szabályozás, amely szerint a társaságok nem adományozhattak korlátlanul pénzt politikai célokra. Nos, hát ezt eltörölték, és nem olyan régen is ennek a hatására a magánpénznek a politikára gyakorolt befolyása rendkívül mértékben megnövekedett. Igaz ugyan, hogy én őszinte legyek, úgy látom, hogy Amerikában akár demokrata, akár republikánus politikus körökről van szó, nem röstellenek senkitől se elfogadni pénzt, a nagy monopolista cégek pedig biztos, ami biztos, több vasat is tartanak a tűzbe, úgyhogy szinte mindegyik oldalt támogatják majd, hogy nem egyformán, tehát kicsi múlik, hogy végül is kinyeri meg a nagy kampányt Amerikában. Robert Reich mind a mai napig aktív, ahogy ezt már hangsúlyoztam eddig is, alapítója az amerikai American Prospect nevű folyóiratnak, és az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémiának a tagja. Nos, ha a munkásságát nézzük, akkor említettem, hogy 17-18 könyve jelent már meg. Az egyik legfontosabb, amelyet volt szerencsém nekem is olvasni már elég régen, 1991-ben megjelent könyve, a Work of Nations. Ez azt jelenti, hogy a nemzetek munkája. Nos, ennek az alcíme az, hogy hogyan készüljünk fel a 21. századi kapitalizmusra. A cím persze nem véletlenül hasonlít Adam Smith művére, a Wealth of Nations-re, vagyis hát Work of Nations, Wealth of Nations, hát nyilván úgy gondolta, hogy ennek is nagyon nagy jelentősége van a mai kapitalizmus szempontjából. Mert érzékeltetni kívánta nyilván, hogy a kapitalizmus természete az elmúlt időszakban alapvetően megváltozott. Márpedig, ha a kapitalizmus egy hasznos mechanizmusnak tartjuk, ő nyilván annak tartja, akkor változtatni kell bizonyos elemeken, hogy ez a piaci formáció ne ártson a demokratikus társadalmi berendezkedésnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy amit 91-92-ben erről publikált, az napjainkban még fokozottabban érvényes. Látta ugyanis, hogy a gazdaságban jelentős jövedelem differenciák alakultak ki, és ebben az osztozkodásban bizony az alkalmazotti rétegek, a vállalat dolgozói szépen lemaradnak. Ugyanakkor volt egy másik fontos jelenség is abban az időben, ami bennünket, magyarokat is elég sokat foglalkoztat. Abban az időben erős aggodalom jelentkezett, hogy a japán gazdaság, amely akkor hát feltörekvőben volt a 70-80-as években, hogy a felkelő nap országának befektetői bevásárolnak az amerikai vállalatokban. Nagyon sok japán tulajdonú, vagy japán tulajdonos birtokában lévő vállalkozás jelent meg az USA-ban. Kimutatta azonban Robert Reich, hogy egy ország gazdagsága, mondhatom azt is, hogy Wealth of Nation, az a Work of Nation-től függ. Tehát, hogy az ország gazdasága nem attól függ, hogy ki a tulajdonos, hanem hogy milyen értékes munkát végeznek a dolgozói, mennyire vannak azok megfizetve. Ez egyáltalán nem csoda, hiszen egy normál piacgazdaságban, és hát sajnos itt most nem magunkra gondolok, mert nálunk az arányok sokkal rosszabbak, de a piacgazdaságban általában a dolgozói bérekkel rendelkező emberek jövedeleme aránya a megtermelt GDP-ben nagyobb, lényegesen nagyobb volt, mint a profit aránya. Tehát nyilván a profitért vállalkoztak a vállalkozók, de ezáltal munkát adtak az embereknek. Ez is volt mindig annak az érvelésnek az alapja és központja azoknak, akik azt mondták, hogy minden vállalkozás fellendítés, amit hát ugye a tulajdonosok kapnak, az leszivárog a dolgozókhoz. Hát amennyiben ez két és fél évtizeden keresztül így volt, ez valóban azt is jelentette, hogy dolgozónak is jobb lett, de ma már, a mai időszakból, 2022-ből visszatekintve, tudjuk, hogy az elmúlt 40 évben azért ez már nem volt igaz, mert sajnálatos módon az amerikai bérek nem igen emelkedtek, messze elmaradt a profitok növekedésétől. Ugyanis a GDP növekszik, amelynek ez a két fő összetevője van, a profit és a bérjövedelmek. Ha a GDP nő, a bérek meg nem nőnek, akkor hát ugye eléggé nyilvánvaló, hogy akkor a profitok nőttek, vagyis a tulajdonosok jövedelmei és ezáltal vagyona is növekedett. Ugye ennek mi a magyarázata? Nagyon messze vezető gondolat. Most itt csak álljunk meg annál, hogy nyilván, ha egy országban a munkavállalók jól meg vannak fizetve, magas hozzáadott értékű folyamatokban vesznek részt, és ez ennek megfelelően van honorálva, akkor ez nem nagy baj, az se, hogyha adott esetben a profit tulajdonos a külföldi tőkés. Hát ugye Amerikában nem nagyon kellett attól tartani, vagy legalábbis így gondolták, hogy nem kell attól tartani, hogy a külföldi tőke, ha bejön ide, hát nem Amerikába fog újra befektetni, hiszen hát ez ott a világ vezető gazdasága. Vonzotta tehát a termelő tőkét, és hát egyre többen voltak a nem amerikai tulajdonosok. Hát ez valóban fontos egy országban a szellemi tőke állomány, amelynek lényeges része nem csak a kutatók, tudósok tudása, hanem a dolgozók szakképzettsége, tudás vagyona is. Hiszen a pénzt, a tőkét viszonylag könnyebben lehet mozgatni egyik országból a másikba, de a humán tőke állományát nem olyan egyszerű. Itt megint egy kicsit el kell gondolkoznunk a mi magyar gazdaságunk helyzetéről. A mi perspektívánkból a kérdés bonyolultabb. Hát mi is tudjuk, hogy az emberanyag tudással fontos, de azért, ha a külföldi tőke tulajdon aránya túl magas, akkor, és azt ne adj Isten, nem itt akarja nálunk befektetni, mert viszonylag szűkös adott esetben a kereslet, alacsonyak a jövedelmek általában. Hát egyébként azért jött ide, mert olcsón tud termelni. Na de amikor azt keres, hogy hová fektesse be a pénzét, akkor azt keres, hogy hol vannak nagy jövedelmek, ahol elkölthetik az emberek a pénzüket a termék megvásárlására is. Csak példának mondom, hogy értelemszerűen a Magyarországra települt autóvállalkozások egy része természetesen a magyar piacra megy, de a döntő része ugye exportra. No, egy szó mint száz, a külföldi tőkés a befektetését nem biztos, vagy a tőkének a befektetését nem biztos ebbe az országba fogja tartani, és akkor viszont kiutalja a profitot, vagy átutalja mondjuk az anyavállalatához, vagy ahova akarja. Az átutalás azonban nekünk, magyaroknak nem ugyanaz a probléma, mint ami Amerikában volt. Nekünk minden esetre komoly probléma, mert mi nem saját valutánkba utalunk. A mi valutánkat át kell előbb váltani nemzetközi valutára, dollárra, euróra. Ha pedig így van, és sokat kell átváltani, az lenyomja a pénzértékét. Ugye az átváltás azt jelenti, hogy a forintban nálunk jelentkező profitot nekünk a kiutaláskor mondjuk euróba vagy dollárba kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy keressük a forintunkért az idegen valutát. Annak az értéke emelkedik, a miénk meg ugye értelemszerűen csökken. Ez rontja az árfolyamunkat, valutánk árfolyamát, és növeli a hazai inflációt, hiszen az import, ami nálunk nagyon jelentős, annak a révén minden viszont drágább lesz, az árfolyam egységes. Nincs olyan, hogy csak a kiutalásra szolgáló árfolyam, hanem exportban, importban, minden pénzügyműveletben azonosnak kell lennie. Az árfolyamnak ez egy alapszabálya, a nemzetközi pénzügyi rendszer működésének, az IMF szabályainak. És bizony, ha hozzánk csak az alacsonyabb hozzáadott értékű összeszerelő munkát telepíti a beáramló termelőtőke, mint mondjuk ez pont az autógyáraknál nagyjából igaz is, és nem az értékes kutatási fejlesztési tevékenységeket, ahol igen jól fizetett emberek dolgoznak, akkor bizony a GDP-ből a bérrészesedés lényegesen szerényebb lesz, mint Amerikában. Ezt majd az elkövetkező időszakokban be fogom még mutatni önöknek számadatok tükrében, és ezt úgy nehezebb szóban, mert ugye táblázatokat nem olvashatok fel önöknek. De majd ki fogok erre térni, megtalálom a módját, hogy hogyan mutassam be, mert nem régiben bizony ezeket a számításokat a mi kis mini KFT-nkben életem párjával, a szintén volt államtitkár Botos Józseffel, elvégeztük egyszerű statisztikai adatok figyelembe vételével, amelyek bárki számára elérhetőek. No, mindesetre ebből tény az, hogy nálunk bizony a bére részesedése sokkal alacsonyabb, és így azért a rendszerváltást követő évtizedekben nekünk egyáltalán nem volt, és most sem mindegy, hogy milyen ütemben megy át a magyar tulajdon külföldi kézbe. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy egészen világos legyen, két fontos okot mondok. Az egyik az, hogy mi nem a saját valutánkat tudjuk utalni külföldre, és ez nekünk a valuta árfolyamunkra hatással van, méghozzá negatív hatással, ha sokat kell kiutalni. A másik az, hogy a hozzánk jövő tőke nem feltétlenül úgy mondják high-tech-et hoz, tehát nem a legmagasabb technológiai szintnek megfelelő termelést. Ennek van bizonyos értelemben előnye is, hogy foglalkoztatást biztosít, de az biztos, hogy azért biztosítja a foglalkoztatást itt nálunk a szerelési részeken, vagyis a kevésbé bonyolult feladatoknál, mert a béreink olcsók. Még mindig annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban emelkedtek. De hát azért legyünk őszinték, nem csak nálunk vannak gondok napjainkban, hanem az USA-ban is, mert ott is kissé más már a helyzet. Ugyanis ha sok tőke hagyja el az országot, akkor az átlagos képességek munkalehetősége hát összeszűkül. Mert ugye lehet azt mondani, hogy hát kérem, ne sajnáljuk, hogy kimegy a tőke azokhoz az országokhoz, ahol még csak ilyen viszonylag alacsonyabb technikai színvonalon tudnak dolgozni. Egyébként ez tényleg bizonyos értelemben rendben is van. De ha ez tömeges, az adott országban a sok fehér galléros munkavállalónak és kék galléros munkavállalónak, akik az ilyen közepes színvonal, technikai színvonal váltoknál dolgoztak, a munkáik megszűnik. Most mondhatják azt, hogy hát képezzék át magukat másra. Én ezt az érvelést mindig némi fenntartással fogadtam, hiszen a mi rendszerváltás utáni gazdaságpolitikánkban is sok liberális közgazdász mondta, hogy hát át kell képezni magát, de ugye egy kedves nővérből nem lesz kohász és fordítva, meg pláne nem. Tehát amikor nálunk itt megszüntették a nagy vas és acél országának a gyárait, meg felszámoltak sok gépipari vállalatot, akkor azoknak az emberei, amikor elmentek taxisnak, ezt a példát sokszor hoztam már fel, biztos nem kerestek egyébként abban rosszul, de mindesetre a képességeiket nem használták ki. És nagyon sokan voltak, akik ezek után, mondjam, talán így kicsit erősen hangzik, de hát azt kell mondanom, hogy kimondanom, hogy hát leépültek, mert visszafejlődött az a tudásanyaguk, amit ha karban tartottak volna, akkor ma is a szellemi tőkének egy része lenne az országban. De hát, ha megszűnt a munkahelyi lehetőségük, akkor valami egyszerűbb munkát kellett találni. Igazán nem akarok semmilyen munkát lebecsülni, de nyilván nem azonos értékű egy nagyon egyszerű segédmunka, mindenféle papírlapok árusítása, szolgáltató szektorban való ilyen jellegű elhelyezkedés, akár a taxizás is. Nem olyan hozzáadott értékű munka, mint amit mondjuk egy speciális, jól kiképzett, gépipari termelőzembe dolgozó szakember végezhetne. Nos, az eredmény Amerikában is az volt, hogy nem tudtak olyan gyorsan jó munkahelyet találni, és ezért neki rettenetesen ragaszkodott a saját munkahelyhez, amit a mindenkori vállalkozók kis használtak, mert eszük ágában se volt akkor komolyabb béremeléseket megvalósítani. Azért van az, amit már mondtam az előbb is, hogy nem emelkedett már majdnem 4 évtizede az amerikai átlagbér. Erre napjánkban sok vezető közgazdász, többek között Stiglitz, aki volt Nobel-díjas, és nagyon sok könyve jelent meg Magyarországon is. Felhívják a figyelmet arra, hogy bizony a középosztály összeszűkül, elszegényedik. Robert Reichnek 2018-ban jelent meg a Saving Capitalism című könyve, ami azt jelenti, hogy mentsük meg a kapitalizmust. Ez nagyon kedves cím, ezt a címet már többen adták könyvcímnek, példának okáért Raghuram Rajan is, az én egyik kedves, hát így mondom, guru, mert ráadásul indiai származású, nagyon tehetséges amerikai pénzügyi közgazdász, aki egy olyan publikációt bocsátott útjára, hogy Saving Capitalism from Capitalists, vagyis, hogy mentsük meg a kapitalizmust a kapitalistáktól. Na most Robert Reich ezt más megfogalmazásban írta le, azt írta, hogy mentsük meg a kapitalizmust nem a kevesek, hanem a többség számára. Tehát saving capitalism for the many, not for the few. Tehát nem a kevesek számára, hanem a sokak számára mentsük meg a kapitalizmust. Mert ahogy a bevezető szavakban említettem, ő hisz abban, hogy a kapitalizmus egy célszerű piaci berendezkedés, sőt, a társadalom szolgálatára is alkalmas, de csak akkor, ha valóban a többség javáért működik. 2018-ban is jelent meg egy könyv, amelynek kifejezetten a Common Good, vagyis a közjó a címe. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos az emberek számára megismerni erkölcsi tartalmú fogalmakat. Azt hiszem, ezzel itt vagyunk a mi eladássorozatunk lényegénél, nem? Mert azt mondja, hogy olyan fogalmakat kell megismerni, mint a tisztelet, a szégyen, a hazaszeretet, az igazság, a vezető felelőssége. Szerinte ezekre van szükség ahhoz, hogy Amerika a jelen válságából kilábaljon. Hát igen, egy olyan ország, amelyben szégyen csalni, egy olyan ország, amelyben köztiszteletet érdemel a tisztességes, becsületes munka és az azzal szerzett jövedelem vagyon, ahol a hazaszeretet, a lojalitás az adott országhoz az egy nagyon fontos érték, ahol az igazság mindenek fölött való, nincs fontosabb dolog, mint az igazság, mondta Gandhi is, és ahol a vezetők tisztában vannak azzal, hogy a szerepük, a közjük szolgálata. Ez elengedhetetlen mindenütt. Én gondolom, hogy nem csak Amerikában, hanem nálunk is. Ezért tudom tiszta szívvel ajánlani mindenkinek Reich tevékenységének a megismerését. Néhány mondat erejéig itt még szeretnék kitérni, mert bizonyos értelemben pro-kontra érvekre is, amelyek Robert Reich egyéniségének a bemutatásával kapcsolatosan felmerülhetnek. Az egyik az, hogy tulajdonképpen, ahogy említettem, a nagyon erősen a liberális nézetek képviselője volt, és így például olyan személyes nézet különbségeknek is a részese volt, mint amilyen John Robertsnek a kinevezése volt, aki az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának főbírója lett. Hadd szóljak néhány szót erről a személyről, aki egy keresztény ember. Itt most azt is szeretném megemlíteni, hogy érdekes módon az interneten, az amerikai információkban soha nem titkolják el az egyes személyek vallási nézeteit. Tehát nem arról szól a vallási tolerancia, hogy ezt nem szabad tudni, hogy kinek mi a véleménye. Ahogy Roberts zsidó identitását is lehet tudni, bár igazán egy felvilágosult nézetű ember volt, és nem egy, mit tudom én, dogmatikus vallási személy, de azért ezt tudjuk róla. Ugyanígy tudjuk a főbíróról is, aki a legfelsőbb bíróság elnöke, hogy keresztény ember volt. Roberts egy kiemelkedő tehetségű ember volt, aki a Harvardot végezte el, juris doktor fokozatot szerzett itt, és dolgozott a New York-i fellebbviteli bíróságon, a legfelsőbb bíróság főbírójának az asszisztense volt, majd az igazságügyminisztériumban dolgozott Ronald Reagan alatt. A Fehérház jogi osztályára került 82-től 86-ig. 89-ig ügyvédként dolgozott, aztán az első Bush kormányzat idején ismét az igazságügyminisztériumban találjuk, tehát azért érzékelhető, hogy alapvetően konzervatív beállítottságú személy volt, és 2005-ben őt javasolták a legfelsőbb bíróság főbírájának. Na most érdekes módon az ő kinevezése elég hosszadalmas volt, mert hát elég sok ellenfele akadt, és hosszú ideig meghallgatásokat rendeztek a fontos jogi személyek véleményére kíváncsian. Köztük volt Reich is, aki nem volt igazán a támogatója. Hangsúlyozni akarom, hogy én nem föltétlenül csak olyan személyeket mutatok be kedves hallgatóinak, akinek teljesen egyértelmű a megítélése. A másik szempontból ugyancsak egy nagyon fontos példaképről kell beszélnem, egy pár szót még, aki nem más volt, mint Louis Brandeis. Róla is már említést tettem, egyrészt már most ebben az előadásban is, hiszen a Brandeis Egyetemen tanított Reich hosszabb ideig, de kis volt ő, erről már korábban is szóltam. Brandeis nagy hatású jogász volt, a közjó és a szabadság, az emberi szabadság, a személyi szabadság és a szólásszabadság kiemelkedő védelmezője. Ő volt 23 éven keresztül a legfelsőbb bíróság tagja, tehát ez egy olyan rekord, amit senki még eddig nem múlt felül. Ez volt a leghosszabb terminus, amit valaha egy tag kitöltött a legfelsőbb bíróságában, ami körülbelül a mi alkotmánybíróságnak felel meg. Brandeis egy megvesztegethetetlen ember hírébe volt, nagyon sok ellenséget is szerzett, pontosan ezért, mert semmi körmények között nem tért el meggyőződésétől, és pontosan, hogy ezt így tehessen, nagyon sokszor vállalt ingyen szerepet jogi eljárásokban. Azt mondta, hogy nem akarja, hogy a pénz esetleg azt a feltételezést keltse valakibe, mert semmiképpen nem követte volna, hogy ő a valamelyik ügyfél érdekét a ügyben részrehajlással gyakorolja. Sokszor lépett fel Brandeis az elesettek ügyvédjeként, mert azt mondta, hogy nagyon sok esetben találunk privát ügyvédeket, de a people's lawyer, vagyis az emberek ügyvédje, az nagyon kevés van, aki a sok emberért dolgozik. Emlékszünk, az előbb idéztem Robert Reich elődjét a munkaügyi miniszteri székbe. Francis Perkins volt az, aki azt mondta, amikor Roosevelt szolgálatába, Franklin Delano Roosevelt szolgálatába állva elvállalta ezt a tárcát, hogy azért jöttem Washingtonba, hogy a nemzetet, Franklin Delano Rooseveltet és a elfelejtett szegény embereket képviseljem. Nos, Reich kifejezetten az egyik követője ennek a vonulatnak, ennek a szemléletnek, mind Brandeisnek, mind elődjének, a munkaügyi miniszterasszonynak. Egész életében elkötelezett volt a szegények és elnyomottak mellett. Úgy fogalmazott, hogy hangja akarok lenni azoknak, akiknek nincsen hangjuk. Ezt napjainkban azzal teszi meg, hogy valóban filmekben, újságcikkekben, televíziós kommentátori műsorokban, egyetemi, graduális és alacsonyabb főiskolai szintű képzésekben tanítva sok-sok embert próbál kellően felvilágosítani a létező viszonyokról, arról bizony, hogy a politika a gazdasággal összefonódva nagy torzításokat képes véghez vinni. A demokratikus társadalmi rendszeren ezt nem szabad hagynunk, mert csak olyan demokráciában érdemes élni, amely tényleg minden emberi, nem csak a keveseké. Köszönöm szépen a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.